Eszter László egri házi orvos beszélt a szív- és érrendszert érintő betegségekről, valamint ezek megelőzési lehetőségeiről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Karkus István és Péderi Zsolt, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar államiság ezer éves történelmét végigkíséri a szentföldi keresztényeket és a keresztény helyszíneket támogató nemzeti küldetés, mondta a Külgazdaság és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára az M1 állami televízióban. Azbel tisztán azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány támogatásával a Hungary House programban a Jordán folyó partján, jordániai oldalon Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínén épült fel az első római katolikus templom és kegyhely, valamint átadták a jeruzsálemi óvárosban épült kolostor közösségi termét. Elmondta azt is, a múlt héten kétoldalú tárgyalásokat folytatott a közel-keleti helyzetről Pietro Parolin bíborossal, szentszéki államtitkárral és Pier Battista Pizzaballa bíborossal, jeruzsálemi latin pátriárkával. Szó volt arról, hogy a közel-keleti konfliktusok miatt a szentföldi keresztények az egyedüli bevételi forrásukat, a zarándok turizmust veszítik el, emiatt tovább tart az elvándorlás. A tárgyalásokon továbbá szót ejtettek a szíriai változásokról és a hatásukról az ottani keresztényekre. Egyelőre nem érkezett javaslat Donald Trump megválasztott amerikai elnök csapatától egy Vladimir Putyin orosz elnökkel tartandó találkozóra, jelentette ki az orosz külügyminiszter. Sergej Lavrov közölte, Oroszország a beiktatását követően fogja tanulmányozni Trump Ukrajnára vonatkozó végleges álláspontját. Megjegyezte, hogy a kaliforniai tűzvész több mint 150 milliárd dolláros kárt okozott, ami több mint amennyit az USA Ukrajnába pumpált. Nagyszabású üzemzavart jelentettek az orosz távközlési vállalatok internetszolgáltatásainak működésében délután az orosz hírügynökségek. A probléma okait vizsgálják. Elfogadta a Hamász azt a három lépcsős tűzszüneti javaslatot, amely első körben lehetővé tenné 33 a gázai övezetben fogva tartott túsz fokozatos szabadonbocsátását, számolt be az AP hírügynökség. A javaslat hosszú távon biztosítaná azt a 3-5 éves újjáépítési tervet, amelyet nemzetközi felügyelet mellett hajtanának végre a gázai övezetben a 15 hónapja tartó izraeli hadjárat okozta rombolás helyreállítása érdekében. A szerb köztársasági elnök arra szólította fel a szerbiai ellenzéket, hogy kezdeményezzen ellene nem kötelező erejű bizalmi népszavazást. Alekszandar Vučić bejelentette, ha azon elbukik, akkor lemond tisztségéről. Felmérések szerint a lakosság 61%-a támogatja a kormány ellenes tüntetéseket, amelyeket az ellenzék azt követően kezdett szervezni, hogy leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 15 ember halálát okozva, az illetékes szervek pedig azóta sem vontak senkit felelősségre miatt. Itthon 2024. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5%-kal pedig az előző haviakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A kormány teljesítette vállalását, 2023-ban letörte, 2024-ben pedig alacsony szinten tartotta a háború és az energiaválság következtében megnövekedett inflációt, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. 2024. novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanap hatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a KSH. A feldolgozóipari alágak döntő többségében mérséklődött a termelés, a legnagyobb mértékben a járműgyártásban. Az idei évben több mint 87 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet hirdetnek meg a felsőoktatásban, mondta el a szakállamtitkár a Dunaújvárosi Egyetem megújult főépületének átadó ünnepségén. Varga Bajusz Veronika arról beszélt, egy 328 ezres közösséghez csatlakozik az, aki február 15-ig beadja a felvételi jelentkezését és bekerül valamelyik egyetemre. Hankó Balázs miniszter előzőleg arra hívta fel a figyelmet, hogy hozzáférési fordulat történt a magyar felsőoktatásban. Megújul az ingatlan nyilvántartás, hívja fel a figyelmet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően január 15-én újabb fejezetéhez érkezett az ingatlan nyilvántartás megújítása, írták. Az e-ing projekt keretében elkészült új informatikai rendszer bekapcsolása ütemezetten történik, így az elektronikus ügyintézésre történő teljes átállás is ennek megfelelően több lépcsőben valósul meg, tudatták az MT-vel. Tavaly közel 585 milliárd forint forráshoz jutottak a gazdálkodók, a vidéki vállalkozások és az önkormányzatok, amely összeget Európai Uniós támogatások és az ezekhez kapcsolódó, kiemelkedően magas, 80%-os hazai társfinanszírozás biztosított, tájékoztatott a mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős államtitkár. Ezen támogatások az agrárium versenyképességének növelését, a fenntartható gazdálkodás elősegítését és a vidék fejlesztését szolgálják, írta Feldman Zsolt az MT-nek. Végül az időjárásról. Beborul az ég, hószálingózásra és többnyire gyenge havazásra készülhetünk, a szél is gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -5, napközben pedig majd 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A diplomácia feladata párbeszéd elősegítése mindenkivel. Ferenc pápa beszéde a szentszéki nagykövetekhez, második rész. Joe Biden, leköszönő amerikai elnök, szabadság érdemrenddel tüntette ki a pápát. Bontják a karácsonyfát a Szent Péter téren. Páter Vértesaljai László jegyzete. A diplomácia feladata a párbeszéd elősegítése mindenkivel. Ferenc pápa beszéde a szentszéki nagykövetekhez. Második rész. Amint arról már hírt adtunk, a Vatikánban a pápa találkozott a szentszéki nagykövetekkel az évelei jó kívánságok átadása alkalmából, akkor egy hosszú átfogó beszédben végig tekintette a világ konfliktusos zónáit, a megoldandó problémákat, a különböző etikai és technológiai kérdéseket, majd arra buzdított, hogy ne adjuk föl a párbeszédet azokkal sem, akikkel úgymond kényelmetlen beszélni, mert csak így tudjuk megszakítani a gyűlölet láncolatát és elkerülni a világháború veszélyét. Az audiencián a szentszékhez akkreditált 184 nagykövet és diplomata között magyar részről jelen volt Habsburg lotaringiai Eduard szentszéki nagykövet, Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus, Törő András atya a szentszéki nagykövetség egyházi tanácsosa és egyben a pápai magyar intézet rektora, valamint Buda Zolta a szentszéki nagykövetség diplomatája. Múlt pénteki adásunkban hangzott el Törő András atya beszámolója az audienciáról, amelyet meghallgathatnak honlapunkon is, a vaticannews.va oldalon. Jelenleg 184 országgal, valamint az Európai Unióval és a máltai szuverén lovagrenddel tart fenn teljes körű diplomáciai kapcsolatokat a szentszék. 90 szentszéki diplomáciai misszió működik Rómában, de a szentszékhez akkreditált hivatalt működtet itt az Arab Államok Ligája és az ENSZ menekültügyi szervezete is. 2024. október 11-én aláírták a második kiegészítő megállapodást. A Szentszék és Burkina Faso között a helyi katolikus egyház jogi státuszáról. Október 22-én a Szentszék és a Kínai Népköztársaság megegyezett abban, hogy újabb 4 évre meghosszabbítja a püspöki kinevezésekről szóló átmeneti megállapodást, amit 2018. szeptember 2-án kötöttek, majd 2020. október 22-én és 2 évvel később ismét megújítottak. Végezetül tavaly október 24-én a Cseh Köztársasággal is aláírt a Szentszék egy megállapodást egyes jogi kérdések ügyében. Ferenc pápa Izajás próféta szavaival kezdte beszédét, amely Krisztus eljövetelének céljáról szól. Krisztus azért jött, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, és meggyógyítsa a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak, hogy hirdesse az Úr kegyelmének esztendejét. Karácsony ünneplése után a szent év és az idei év kezdetén vagyunk, amikor világunkat sajnos számos kisebb-nagyobb, ismert vagy rejtett konfliktus gyötri, terrorcselekmények fellángolása dúlja, mint Magdeburgban és New Orleansban. Sok országban kiéleződni látszik a társadalmi és politikai helyzet, nőnek az ellentétek, a társadalom egyre polarizáltabb, az embereket a félelem és a többiek, valamint a jövő iránti bizalmatlanság általános érzése keríti hatalmába. Mindezt tovább rontja az álhírek generálása és terjedése, melyek nem csak a tényeket torzítják el, hanem a lelkiismeretet is, mert hamis képet vetítenek a valóságról. Ezáltal gyanút keltenek, ami táplálja a gyűlöletet, alássa az emberek biztonságérzetét, a társadalmi együttélést és a nemzetek stabilitását. Ennek tragikus következményeit láttuk megvalósulni a szlovák és az amerikai elnök elleni merényletekben. Ez a bizonytalan légkör új korlátok és új határok emelésére sarkal, míg az a határ, ami 50 éve ketté választja Ciprus szigetét, és az, amelyik több mint 70 éve félbevágja a koreai félszigetet, szilárdan áll. Családokat szakít el egymástól, házakat és városokat szabdal szét. A modern határok az identitás demarkációs vonalai akarnak lenni, ahol a különbözőség bizalmatlanságot, félelmet kelt, mert ami oda átról jön, az nem megbízható, ismeretlen, nem otthonos, nem tartozik a faluhoz. Ebből következően új önvédelmi falakat húznak föl, és végül a világ már csak az én világom lesz, ahol sokakat nem is tartok embernek, az őket megillető méltósággal, hanem egyszerűen csak azok lesznek. A szó határ, cum finis latinul, nem egy elválasztó vonalat jelent, hanem sokkal inkább egy összekötő vonalat, ahol találkozhatunk a másikkal, beszélgethetünk vele. Ferenc pápa a diplomáciai testülethez intézett beszédében annak a kívánságának adott hangot, hogy ez az új év, mely egyben szent év is, keresztényeknek és mindenki másnak adjon alkalmat arra, hogy újra gondolja az emberi és politikai kapcsolatokat, hogy felülemelkedjen az összeütközés logikáján, és helyette a találkozás logikáját válassza. Így nem keserűen és céltalanul bolyongunk majd, hanem a remény zarándokai leszünk, vagyis olyan személyek és közösségek, melyek együtt építik a békés jövőt. A Szent Atya rámutatott, hogy a világháború egyre konkrétabbá váló fenyegetésével szemben a diplomácia hivatása az, hogy elősegítse a párbeszédet mindenkivel, beleértve azokat a beszédpartnereket is, akiket kellemetlennek találunk, vagy akikkel úgymond nem lenne szabad tárgyalni. Ez az egyetlen módja ugyanis annak, hogy megtörjük a gyűlölet és a bosszú láncolatát, mely gúzsba köt. Csak így lehet hatástalanítani az önzés, a büszkeség és az emberi gőg robbanó szerkezeteit, melyek minden pusztító háborús szándék gyökerében állnak. Izajás próféta szavaiból kiindulva ezután a pápa megrajzolta a remény diplomáciájának alapvonalait, amelyre mindannyian hivatottak vagyunk azért, hogy a háború sötét fellegeit elfújja a béke szele. Rámutatott a politikai vezetők felelősségére, akiknek mindig a közjó építését és az emberi személy átfogó fejlődését kellene szem előtt tartaniuk feladatuk végzésekor.
Joe Biden, amerikai elnök, szabadság érdemrenddel tüntette ki a pápát. A leköszönő amerikai elnök ezt szombaton egy új telefonbeszélgetésben közölte Ferenc pápával. Január 10-én találkoztak volna a Vatikánban, de a Los Angeles-i tűzvész miatt Joe Biden lemondta olaszországi útját. Biden a kitüntetést többek között azzal indokolta, hogy a pápa elkötelezett a béke, a gyermekek és a bolygó védelme mellett. George W. Bush 2004-ben már odaítélte a kitüntetést II. János Pál pápának. Joe Biden, leköszönő amerikai elnök a nemzet legmagasabb polgári elismerésével, az elnöki szabadság érdemrenddel tüntette ki Ferenc pápát. A demokrata vezető maga közölte a hírt közvetlenül a pápával a január 11-i szombati telefonhívásában. Mint ismeretes, pénteken január 10-én kellett volna személyesen találkozniuk a Vatikánban magán audiencián Biden olaszországi útja keretében, amely a megbízatása lejárta előtti utolsó nemzetközi útja lett volna. A Los Angeles-i tűzvész miatt azonban törölte útját. A január 11-i telefonbeszélgetést megelőzően az előző december 20-i telefonhívás alkalmával megvitattak különféle témákat, amelyek között az emberi jogok központi helyet foglaltak el. A pápa aggodalmát fejezte ki akkor a szövetségi börtönök halálra ítéltjei iránt. A telefonbeszélgetésre azt követően került sor karácsony előtt, hogy Biden úgy döntött, 37 férfi és nő halálbüntetését életfogytiglani börtönre változtatja. Az akkori telefonbeszélgetés alkalmával a Fehérház közleménye arról számolt be, hogy Biden köszönetet mondott a pápának a globálisan jelenlévő szenvedés enyhítése iránti folyamatos elkötelezettségéért, beleértve az emberi jogok előmozdítása és a vallásszabadság védelme érdekében végzett munkáját. Lényegében ugyanezen okok miatt döntött az amerikai elnök úgy, hogy Ferenc pápát is az érdemrend kitüntetettjei közé választja, amelyet közel egy hete ítélt oda a politika és a művészet világa 19 olyan képviselőjének, akik példamutatóan járultak hozzá a jóléthez, az Egyesült Államok értékeihez vagy biztonságához, a világ békéhez vagy más fontos társadalmi vagy közösségi és egyéni törekvésekhez. Egyes megfigyelők megjegyezték, hogy a kitüntetettek száma nem a szokásos 20. Biden nyilvánvalóan a római látogatására tartogatta a meglepetést. A washingtoni közleményben közölt indoklás a következő. Fiatalemberként Jorge Bergoglio tudományos karrierre vágyott, mielőtt a hit a jezsuitákkal töltött életre vezette volna. Évtizedek óta szolgálta a hangjukat hallatni nem tudókat és a kiszolgáltatottakat egész Argentínában. Ferenc pápaként sem szűnt meg soha a szegények iránti szolgálata. Szerető lelkipásztor örömmel válaszol a gyermekek Istennel kapcsolatos kérdéseire. Inspiráló tanítóként azt parancsolja, hogy harcoljunk a békéért és védjük a bolygót. Befogadó vezető, megszólítja a különböző vallásokat, az első pápa, aki a déli féltekéről érkezett. Ferenc pápa nem hasonlít senkihez, aki megelőzte. Mindenekelőtt a nép pápája, a hit, a remény és a szeretet világossága, amely fényesen ragyog az egész világon. Joe Biden az Egyesült Államok apostoli nunciusának, Christophe Pierre érseknek adta át a kitüntetést, amint az X fiókján a pótuszon közzétett fotón látható. A képet az elnök posztja kíséri, amely így hangzik. Ferenc pápa alázata és kedvessége leírhatatlan, mindenki iránti szeretete pedig páratlan. A nép pápájaként a hit, a remény és a szeretet világossága, amely beragyogja az egész világot. Ma abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy őszentsége Ferenc pápát elnöki szabadság érdemrenddel tüntethettem ki. Nem ez az első alkalom, hogy egy pápa részesült az Egyesült Államok elnöki kitüntetésében. 2004. június 4-én George W. Bush, akkori amerikai elnök már átadta a szabadság érdemrendet a pápának, II. János Pálnak vatikáni látogatása során. A mostani kitüntetettek között található élő és már elhunyt demokrata politikus, korábbi demokrata elnök jelölt, demokrata párti jelentős támogató, polgárjogi aktivista, híres ruhamárka alapító, divatmagazin főszerkesztő, kiemelkedő filantróp, a kulturális és a művészeti élet szereplői, sportolók, kutatók és egy híres chef is. Joe Biden maga is kitüntetettje a díjnak, amelyet 8 évvel ezelőtt, amikor alelnök volt, Barack Obama akkori elnök egy meglepetésszerű ünnepségen adott át. Obama 2 ciklusa alatt ez volt az egyetlen alkalom, amikor a kitüntetésnek ezt a változatát adományozta. 1980 óta a demokrata Barack Obama elnök adta át a legtöbb elnöki szabadság érdemrendet, míg Joe Biden a legkevesebbet.
Búcsú a karácsonyfától. Bontják a karácsonyfát a Szent Péter téren, mert véget ért a karácsonyi időszak Urunk keresztségének ünnepével, és ránk köszönt az évközi köznapok sorozata. Ez mind igaz és érthető. Mégis, amikor a rádióba jövet, megláttam a kosaras darut, rajta a csomagoló emberekkel, kicsit elszorult a szívem. Mindig így voltam ezzel, már egy hete otthon, Hévízen is, amikor édesanyám lakása közelében, ünnepek után megláttam az első utcára kitett karácsonyfát. Gondosan lecsupaszítva, tapintattal egy bukszus ágai alá helyezték, hogy valaki majd csak elviszi. Persze az élet nem áll meg, tovább kell menni, mégis, talán mégis megállhatunk egy pillanatra, egy köszönő szóra. Kedves jó karácsonyfa! Hírhozó vagy, mint egy angyal. Az élet hírét hoztad, és mi megálltunk ágaid előtt. Kerestük a gyermeket, akinek szeles időben susogó altatódalt fújtál. Hoztad a hírt, hogy van élet, és hoztad a hírt, hogy ezt a gyönge kis életet ránk bízták, nekünk kell hát megóvni, öltöztetni, melegíteni és táplálni. Ez az élet a mi életünk is. Köszönjük a sok örömet, amit a szívünkbe rejtettél, főként így évvégén, hiszen te nem készítettél zárszámadást, hanem csak álltál szótalanul és türelmesen. Köszönjük, hogy gyermekmutató vagy, hiszen törzsed lábánál, ágaid alatt gyermeket szállásolsz szüleivel együtt. Szent családot mutatsz nekünk épp az év végén. Lám, ahová érkezünk, az éppen egy család melege. Bocsánatot kérek tőled, hogy megfosztunk téged ünnepi ruhától. Igen, ez a te 10. stációd. Maradsz csupasz ágaiddal, maradsz a csupasz igazsággal. Jó kis karácsonyfa, köszönjük, hogy az életre tanítasz minket, a teljes, az egész életre. A gyermek, aki ágaid alá rejtőzik, a fiú, akit majd felemeltetnek rád. Maga mondja jöttének célját: én azért jöttem, hogy nekünk életünk legyen, és hogy az bőségben legyen. Ezt a bőséges, ezt a teljes életet hoztad el nekünk. Ezzel leptél meg bennünket, és mert látogatásod átnyúlik az új esztendő első napjaira is, ezzel az örömmel indítasz útnak bennünket. Milyen szép az év első napja, amely felmutatja az anyát a gyermekével, és milyen szép a 6. napja, amely a bölcsek látogatásával és a kánai mennyegzővel derült és bizakodás rejt életünkbe. Az őrök most nem engednek oda hozzád, itt csak szememmel simogattak. Szálve, légy áldott, lignum vitae, életnek fája. Légy a kezünkben vándorbot, amire szentévi zarándokként támaszkodhatunk a jubileum év minden napján. Tudom, hogy a mostani évközi időszak színe, a zöld, a te úti ruhád színe, a reménységé. Legyünk is a reménység zarándokai, először is a megszokott világunkban, és akkor is, ha abból kiszólítasz másfelé. Köszönöm a ma reggeli szent igét Márk evangéliumából, amely a gyermeket, az ember és Isten fiát úgy mutatja nekünk, mint akinek új tanítása van, hatalommal. Megyek az úton, kedd reggel 9 óra van, és nem hiányzik semmi ahhoz, hogy megteljek köszönettel, reménységgel és hálával.
Páter Vértes Aljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a Jézushoz vezető útról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szívem mélyéből áldalak, Uram, mert meghallgattad ajkam könyörgését. Az angyalok színe előtt énekelek neked, és leborulok szent templomod előtt. Áldom szent nevedet, jóságodért és hűségedért, mert ígéretet túlszárnyalt a dicsőségedet. Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, gyarapítottad a lelkem erejét. A föld minden királya dicsőítsen téged, amikor meghallja ajkad szózatát. Az Úr útjairól énekelnek majd, nagy az Úr dicsősége, valóban fölséges az Úr, irgalommal tekint a gyöngére. A kevét messziről felismeri, ha a bajok közt vergődöm is, megőrzöd életem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amelynek témája a Jézus követése, és az az út, amely Jézus követésével jár. Neked mihez van kulcsod, és hova van bejárásod? Arról szeretnélek titeket kérdezni.
Nekem a saját házunkhoz van kulcsom, meg még a nagyszüleim házához. Vagy hogyha mondjuk nincs is nálam, akkor ha becsengetek, akkor mindig beengednek.
Hova van még esetleg bejárásod, amihez úgy fokozatosan, ahogy egyre nagyobb lettél, kaptad meg a jogosultságot, hogy oda is bemehessél? Van-e itt mondjuk az iskolában is olyan helyszín, ahova mondjuk sokak közül te bemehetsz?
Igen, vannak olyan helyek, ahol időben már beengednek engem is.
Nekem is a saját házunkhoz van kulcsom, illetve ugye a kapuhoz.
Amikor új ember érkezik egy közösségbe, új barátságok születhetnek. A jövevény körül egy kisebb kör alakulhat ki. Apránként megváltozhatnak a korábbi viszonyok, ha az újonnan érkező jószívű és kedves, akkor az átalakulás nagyon jót tehet mindenkinek. Miután a pusztában kiállta a kísértés próbáját, Jézus az otthonába, Názáretbe ment. Elment a zsinagógába, és az Isten tiszteleten egy nagyon szép idézetet olvasott fel Izajás próféta könyvéből. Melyik volt ez, Barna?
Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
Olyan ez a szakasz, mint egy névjegykártya, amely bemutatja a tulajdonosát. Azt fejezi ki, hogy Jézus az Isten felkentje. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ő küldetése az, hogy megszabadítsa az embereket a rabságból. Ki tehát Jézus Krisztus?
Ő tehát a messiás, a megváltó és a szabadító.
Mit gondoltok, hogy a názáretiek, akik ismerték Jézust, fel tudták-e ismerni Jézusban az Isten fiát?
A názáretiek nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, ugyanis gyermekkora óta ismerték Jézust, és nem tudták elhinni, hogy valóban ő az Isten küldöttje. Oly nagy haragra gerjedtek, hogy le akarták vetni a názáreti hegyről.
Jézus azonban áthaladt közöttük is eltávozott, és ettől kezdve Jézus a környéken Galilea vidékén vándorolt. Hol volt Jézusnak úgymond a fő hadiszállása, Barna?
A Genezáreti tó partján fekvő Kafarnaumban volt.
Jézus bejárta tehát egész Galileát, tanított a zsinagógákban. Mit hirdetett Istenről és az Isten országáról?
Hirdette Isten országa evangéliumát, gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép között.
Mi volt az az evangélium, amit Jézus hirdetni kezdett?
Már az Ószövetség is beszélt Isten országáról. A kifejezés nem intézményt és nem határok között fekvő földi államot jelent, hanem Isten országa ott van, ahol megteszik az Úr akaratát. Aki engedelmes, követi őt, Isten országához tartozik, de aki fellázad ellen, az kizárja magát onnan.
Így van, tehát Jézus arról beszélt, hogy amikor jó és rossz dolog között döntünk, tulajdonképpen arról határozunk, hogy Isten országában akarunk-e lenni, vagy sem. Tehát az a bizonyos örömhír az az, hogy az Isten országa köztünk van, vagyis ahol megtesszük, ahogy mondtad Barna, az Istennek az akaratát, ott Isten is ott van velünk. Ez az üzenet tehát az evangélium, ami mit jelent magyarul, Melani?
Ami magyarul annyit tesz, örömhír.
Mi itt az örömhír, Viki?
Az, hogy Isten közel jött hozzánk, és nem hagy minket magunkra. Meg akar szabadítani minden embert.
Ez a minden emberbe, akár hiszitek, akár nem, mi magunk is beletartozunk, és nyilvánvaló, hogy mi is, akik szeretetből felajánljuk neki az életünket, azoknak az életében nyilván ott lesz az Isten. Egy népként tekint ránk az Isten, és ugyanannak az egyetlen boldog országnak a tagjai vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tesz köztünk különbséget. Isten ugyanúgy meghív erre a megváltottságra minden embert a föld bármely részen él, teljesen mindegy, hogy iskolázott vagy iskolázatlan, hogy szegény vagy gazdag, hogy milyen a bőrszíne, milyen végzettsége van. Isten nem tesz köztünk különbséget, hanem ugyanúgy az ő országához, az ő népéhez tartozhatunk. Nyilvánvaló, hogy ez csak azon múlik, hogy nekünk mi a szabad akaratunk. Befogadjuk-e az Istent, vagy nem fogadjuk be az Istent. És Isten pedig, higgyétek el, hogy annyira szeret minket, hogy ezt az igenünket, vagy adott esetben a nemünket el tudja fogadni. Tehát nem erőlteti magát ránk, hanem tiszteletben tartja a döntésünket. Ezért van az, hogy nagyon sokan, akkor, amikor már lehet, hogy az életüknek a derekán vagy éppen a végéhez közelednek, csak akkor ismerik fel az Isten jelenlétét az életükbe. És az Isten ezt türelmesen megvárja. Tehát ő nem olyan, mint mi emberek, hogy mindent nagyon gyorsan akar, mindent azonnal akar, és mindent kikövetel. Az Isten végtelenül türelmes, és ismer minket. És azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy majd eljön az az idő, amikor képes leszel lányom, fiam mellettem dönteni. Olvastam egy nagyon érdekes történetet arról, hogy hogy tudjuk megismerni, vagy észrevenni az Istent a saját életünkbe, vagy éppen mi lesz az, ami majd meghatározza, hogy jelen van-e Isten az életemben, vagy nincs jelen az életemben. Ez pedig egy nagyon tanúságos történet mondja el. Egy gyereknek rettenetes álmai voltak. Azt álmodta, hogy két farkas harcol egymással. Az egyik fehér, hatalmas, szelíd, erős állat, a másik fekete, vérszomjas, alattomos és gonosz. Éjszakáról éjszakára ugyanez az álom zaklatta. Elmondta az apjának, az apa meglepődött, hogy a fia ilyesmitről álmodik. Elgondolkodott, aztán azt mondta, néha nekem is van ilyen érzésem, mintha két farkas küzdene bennem. A gyerek megörült. Úgy látszik, az apja érti, hogy ő miről beszél. És megkérdezte, és melyikük fog győzni? Amelyiket jobban eteted, felelte az apja. Értitek? Bennünk is küzd két farkas. A jobbik énünk a szelidebb, a tisztább, az önzetlenebb, és a rosszabbik énünk. Az fog győzni, amelyiket jobban etetjük azzal, amit gondolunk, amit érzünk, amit teszünk, és akikkel vagyunk. Te melyik farkast eteted? Itt ez a kérdés. És nyilvánvaló, hogy visszatérve arról, hogy én az Isten országát elfogadom-e, csatlakozom-e és meghallom-e az evangéliumot, az örömhírt, amire Isten meghív engem, ez ezen múlik, a te szabad akaratodon, hogy vajon melyik farkast idézőjelbe eteted. És az Istennek a végtelen szeretetét, a minden emberi értelmet felülmúló szeretetét csak így érted meg, hogy őt ismered, és tudod azt, hogy annyira szeret téged, hogy szabadon enged, vigyáz rád a távolból, de nem erőltet rád semmit, hanem tiszteletbe tartja a döntésedet és a szabad akaratodat. És így minket igazából csak az Isten tud szeretni. És ezt fel kell ismerni, és ha ezt te felismered, akkor tudod őt messiásként, Istenként, szabadítóként elfogadni, imádni, és az életed urává fogadni. Akkor Jézus pedig a tanítását és a munkáját azzal kezdte, amivel most mi is, hogy meg kell, hogy térjünk. De ő azt mondta, hogy ha beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa, akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki tartson bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. És én ezt a történetet azért is szerettem volna itt még évelején elmondani, hiszen a Szent Atya 2024 karácsonyán megnyitotta a Szent Kaput Rómában, a Szent Péter Bazilikában, megnyitotta a Szent Évet, ami azt jelenti, hogy 25 évenként van Szent Év a katolikus egyházban, és ilyenkor nekünk is erre a Szent Atya buzdítására csatlakoznunk kell, és megtérésre szólítani fel magunkat is, és embertársainkat is, hogy mi is minél hamarabb és minél inkább az Isten felé tudjunk fordulni, és ez csak úgy történhet meg, hogyha bűnbánatra szólítjuk fel magunkat, illetve a környezetünkben élő embereket. Az Egri Főegyház megyében Ternyák Csaba érsek atya is megnyitotta a Szent Évet, mégpedig december 29-én, és képzeljétek el, hogy az Egri Bazilikába egy hatalmas nagy zarándok keresztet hoztak be. Göncről származik ez a kereszt, ugye az egyházmegye perifériáján elhelyezkedő településről, de egy olyan monumentális nagyságú kereszt feszületet képzeljetek el, amelyet most nagyon sok ember kellett, meg ilyen állvány segítségével tudtak felállítani csak és behozni, és nagyon szép Krisztus ábrázolás van a feszületen rajta, amely nyilvánvaló, hogy maga a szenvedő Krisztusnak a látványa, és ez a hatalmas feszület is arra sarkal téged, hogyha ránézel erre a feszületre, és belenézel a szenvedő Krisztus arcába, könnyebb legyen számodra felszítani a lelkedbe a bűnbánatot. És az, hogy bele kell nézni a lelkedbe és Krisztus arcába, hogy hol tartasz most, és melyek azok a rossz tulajdonságok, avagy a farkasnak melyik olyan dolgai vannak, amiket nem kellene etetned, és amiről le kellene mondanod, és mi az, amit azonban erősíteni kell, ahhoz, hogy megismerjétek az igazi Krisztus arcát. Ezt én javaslom, meg majd szervezek is nyilvánvaló ebben az évben zarándoklatokat, hogy bizony, amikor nem arról szól, hogy akkor vonattal vagy busszal bemegyünk Egerbe, és akkor megnézzük, amikor már jól laktunk egy étterembe ezt a feszületet, hanem úgy kellene felkeresni a bazilikát, vagy bármelyik más templomot, mert sokan Róma felé indulnak el, hogy így egy hátizsákkal magadra hagyva, és beindulni, és ha meleg van, ha hideg van, ha esik az eső, ha nem esik az eső, elindulok a megtérés útján, és elmegyek a bazilikába, és belenézek a szenvedő Krisztusnak az arcába. És csak így szólal meg a lelkiismerete, csak így tudod felszítani magadban a bűnbánatot, hogyha eljutsz annak a zarándoklatnak, a megtapasztalásának a mélységeire. Tehát ilyen luxusutazásba nyilván nem fog feljönni benned a fájdalom, vagy a önmarcangolás, vagy a rossz tulajdonságait, hogy ja Istenem, szembe kéne vele nézni. Ezek csak kizárólag olyan áron fognak a felszínre kerülni, hogyha te erre törekszel, és nyilvánvaló áldozatokat hozol. Hiszen a nagybőjt is, ugye tudjátok jól, hogy csak akkor igazi a nagybőjt, hogyha áldozatokat is hozunk ez alatt.
Egy Isten arc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban, néha állok, mint fosztott ág szegényen. Ha rossz órámban eltűnik egészen, alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, most ásott csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek. Mert az az arc igazán én vagyok. Bennem a rárakódott világszem alatt, a rám rakódott világszeny alól kihűlt csillagok hamuja alól. Akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van temetve bennem, és ásott csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek.
Tehát Jézusról beszéltem, aki azt mondta, hogy tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mit jelent ez?
Azt, hogy elérkezett az Isten országa. Döntsetek, beléptek-e vagy sem. Ha igen, akkor meg kell változtatnatok az életmódotokat. Törekednetek kell a jóra, kerülnetek kell a rosszat.
És meg kell kérdeznünk magunktól, hogy készen állunk-e erre. Ha igen, akkor mit kell tennünk?
Akkor szakítsatok a rossz szokásaitokkal, és változzatok meg. Legyetek jobb emberek, azaz térjetek meg.
Mit gondoltok, hogy ki hisz igazán az evangéliumban?
Az, aki képes arra a lépésre, hogy megtérjen. Nem elég sokat tanulni Jézusról, sokkal fontosabb, hogy tanuljunk Jézustól, azaz alakítsuk át az ő példája szerint az életünket.
útja során Jézus sok emberrel találkozott. Férfiakkal, nőkkel, idősekkel, fiatalokkal, a legkülönbözőbb csoportokhoz tartozó emberekkel. Mindannyiuknak igyekezett átadni a nagy üzenetet, mindenkit meghívott arra, hogy változtassák meg az életüket, és kövessék őt. Mi történt azonban? Mindenki igent mondott Jézus meghívására, Viki?
Nem mindenki volt kész arra, hogy felkerekedjen és megváltozzon. Voltak, akik féltek elhagyni az otthonukat, másokat a családi kötelékeik nem engedtek. Egyesek a vagyonukat féltették, mások nem mertek elindulni az ismeretlenbe, a bizonytalanba.
Jézust azonban nem keserítették el ezek a kudarcok. Továbbra is bízott az emberekben, nyitott szívvel hívta, szólította őket. Kafarnaum városa a genezáreti tó partján épült, az ott élő emberek közül sokan foglalkoztak halászattal. El tudjátok biztosan képzelni, hogy egy nagyon kemény munka volt, hiszen éjszaka kora hajnalban már kint voltak a vizen, és mire a nap felkelt és elkezdett melegedni az idő, már kivonták a csónakokat a partra. A friss árut gyorsan el kellett adni a piacon, nehogy megromoljon, a hálót is meg kellett tisztítani, és bizony ez nagyon kemény fizikai munka volt. És volt ott a halászok között egy Simon nevű férfi, András bátyja. András keresztelő János tanítványa volt, és korábban már találkozott Jézussal. Ezért el is ment Jézus otthonába, hogy barátjával, a későbbi János apostollal elbeszélgessenek a mesterrel. Másnap reggel lelkendezve mesélte bátyjának, megtaláltuk a messiást. Ezt az első találkozást egy következő találkozás is követte, hiszen Simon egy nagyon szenvedélyes férfi volt, és rögtön lángra lobbant a szíve, hiszen ő egész életében a messiás érkezését várta. Nem is tétovázott, elment Jézushoz, és a saját szemével akarta látni őt. Mit tudunk ezek után, mi történt még Simonnal?
A mester az első pillanatban tudta, hogy kivételes emberrel találkozott. Jézus ráemelte tekintetét, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved. Az új név, Kéfa, Péter, azt jelenti kőszikla. Jézus az első pillanatban tudta, hogy olyan ember áll előtte, akire lehet építeni.
Kialakult tehát Jézus baráti köre, és Péter lett a vezetője. Milyen képességei voltak Péter apostolnak?
Képes volt a legkülönfélébb helyzetekben a többiek szóvivőjének lenni. Amikor Jézus megkérdezte, ti mit mondtok, ki vagyok? Péter volt az, aki rávágta mindannyiuk válaszát, hitvallását, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ő volt az, aki megértette, hogy kicsoda valójában Jézus. A mester azonnal felismerte, ez nem emberi bölcsesség, ebben a férfiban Isten különös kegyelme működik. Később is sokszor adódott olyan helyzet, amikor Péter szólt a többiek nevében, például az utolsó vacsorán, illetve pünköstkor. Azért volt képes erre, mert igen mondott Isten kegyelmére. Személyes hite tehát teljes összhangban volt Jézussal.
Péter apostolnak tehát a neve, ahogy elmondtátok, kőszikla, és Jézus adta Péternek ezt a nevet, és azt is megbeszéltük, hogy lehetett rá számítani, és ezt a különleges képességét Jézus rögtön felismerte, és így tette őt meg az egyház fejévé és sziklájává. Nagyon jól tudta azt, hogy az egyháza csak akkor tud megmaradni egységben, ha van egy vezetője. És a történelem is bizonyítja a mai napig is, hogy mindazok a keresztény felekezetek és csoportok, amelyek elszakadtak a péteri sziklától, azok azóta már darabokra estek szét. Viszont tudjátok azt is, hogy Péter apostolnak ez a személyes hite, az teljesen összhangban volt Jézussal, mert én úgy gondolom, hogy talán ennél szebb szavakat és ennél jobban ebben a hitvallásban, amit Péter apostol fogalmazott meg, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, ember nem tudja ennél kifejezőbben elmondani az Istennek, hogy mit jelent az ő számára, de ugyanakkor volt neki egy olyan tulajdonsága is, ami megnehezítette nyilván az életét, akár emberként, akár vezetőként is. Melyik tulajdonsága volt ez, Mira?
Szenvedélyesség. Nem csak előny, olykor hátrány is. Hiába volt ő az, aki kimondta a nagy hitvallást, nem sokkal később már azt kellett hallani a Jézustól, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak.
Ez azt jelenti, hogy a szenvedélyes Péter nagyon tudott lelkesedni, de máskor ugyanúgy úrrá lett rajta a félelem, a kételj vagy az emberi okoskodás. Gondoljatok például arra is, hogy amikor erős szél zúg, ülnek a hajóban, és akkor mondja nekik Jézus, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Péter apostol mondja nekik, hogy Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen, gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, elindult Jézus felé a vizen. Az erős szél láttára azonban megijed, és amikor merülni kezd, akkor felkiált, hogy Uram, ments meg. És akkor Jézus kinyújtja a két kezét, és megfogja, és azt mondja neki, hogy te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Látod, Péter apostolnak ez a szenvedélyessége, hogy egyszer elindulok Jézus felé, belenézek a szemébe, és akkor megyek, és nem bánom én, hogyha a vizen kell járnom az se. A másik pillanatban pedig már elbizonytalanodom, ránézek, hogy húha, hát én vagyok az, aki a vízen járok, és akkor rögtön elkezdek süllyedni, meg félni. És ez valahol ránk is jellemző, és mi is ilyenek vagyunk, tehát nem kell megszólni Péter apostolt, mert a mi hitünk is pontosan ugyanilyen. Van, amikor nagyon-nagyon erős a hited, és nagyon bízol az Istenben, és minden úgy érzi, hogy ő az életed középpontja, aztán persze vannak kísértések, és vannak olyan helyzetek, bár nekünk nem Péter a nevünk, de mégis mindannyiunknak személyes kapcsolata van az Istennel, és ebbe beleférnek ezek az aggodalmaskodásaink, a kicsiny hitűségünk, a gyávaságaink, a félelmeink, a kudarcaink, és ugye ezeket is a hitünkkel magunkkal visszük. És annál tisztább a hited, minél többször megéled azt, amit Péter apostol is megélt, hogy az Isten ott van vele, nem hagyja el, és csak azt mondja neki, hogy te kis buta, hát miért kételkedtél? Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Nem szidja le, nem alázza meg, nem bántja, nem zavarja el, hogy na most már akkor csalódtam benned, és már nem szeretlek, és menj innen, hanem azt mondja, hogy elnye, hát ezért kételkedtél. Hát, hogy így kell erre az Istenre gondolni, hogy az Isten bármit csinálsz, te azt gondolod, hogy húha, most majd biztos haragszik, meg minden, meg nem, mit gondolhat rólad. Ő úgy szeret téged, ahogy van, a saját jó, meg rossz tulajdonságaiddal, a gyávaságaiddal, a félelmeiddel, így szeret, és így élitek le kéz a kézben az életeteket. És ez így normális. És látod, itt van Péter apostol, akit ő vezetőként választott ki, meg az egyházat is ő rábízta. Nem volt tökéletes ember, de nem is kell annak lenni. Emberek vagyunk a magunk jó és rossz tulajdonságaival együtt. És kell, hogy az Isten kezébe beletegyük az életünket, és akkor így szépen fogunk haladni a megtérésnek és a keresztény élet útján. És akkor itt hittanóránk végén pedig arra kell felhívnom a figyelmeteket, hogy a meghívás, a kiválasztás az hozzátok is szól, és mindenki számára egyedi megszólítás történt, és hogy az Istennek a meghívására tessék meghallani az online világ nehézségei ellenére is, meg a sok-sok zűrzavar ellenére is, amikor az Isten meghív téged, amikor az Isten szól hozzád, és válaszoljatok az Istennek a hívó szavára. Így áldjon meg és vezessen minket az életünk jó és rossz szenvedésekkel teli szakaszaiban is, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Egyházforum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben dr. Frivalczky János jogfilozófus, politológus arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Tudományról, kultúráról című műsorunk, melynek mai témája a tudományos fantasztikus irodalom lesz. Tikovics Ernő beszélgető társa lesz Németh Attila, a Galaktika magazin irodalmi szerkesztője, utána Bozók Ferenc olvassa fel az elefántokról írott eszéjét. 4 órától zenei összeállítást hallanak. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Devnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, ha eltölti az Úr félelme, és igaz tetteket visz végbe. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. A bűnöket komolyan kell vennünk. Isten tervét néha annyira megcsonkítjuk magunkban, hogy már észre sem vesszük, mennyire bűnösök vagyunk. Imáinkban szüntelenül könyörögnünk kellene, Istenem, szabadíts meg rejtett bűneimtől, adj nyíltságot és bátorságot, hogy a szentség érdekében magam ellen tanúskodjam. Elismerve magamat bűnösnek, hogy a hazudós világ forgatagában ne áltassam önmagam hiú reményekkel. Úgy olvassuk a Bibliát, hogy állandóan gyakorlati életünkre gondoljunk, s úgy éljük életünket, hogy állandóan a Bibliára gondoljunk. Könyörgök hozzád, szeretett Uram és megváltom, gyógyíts meg engem. Egyedül kegyelmet képes erre. Nem tudok magamon segíteni, az elveszettet sem visszaszerezni. Nem találom meg az utat vissza hozzád és a te tetszésedhez, és nem tudom megmenteni lelkemet nélküled. Ha saját erőmre hagyatkozom, akkor a rossz mindinkább elhatalmasodik rajtam. Mind jobban elszakadok tőled, és kötelesség mulasztásomban megrekedek. Helyetted magamat teszem középponttá, helyetted magam alkotta bálványt fogok tisztelni. Szeretett Uram és Istenem, hallgass meg! Hűséges gyermeked akarok lenni, segíts gyengeségemen és álhatatlanságomon. Add kegyelmedet és erődet, hogy azzá legyek, akivé lennem kellene, akivé te akarsz látni engem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem.